Nem mindig kellenek milliók egy sikeres film elkészítéséhez. Van, aki például a saját lakásában, saját családja részvételével minimális költségvetésből készít filmet a saját életéről. És hangos szakmai sikere kövezik. Így járt ezzel Hajdú Szabolcs filmrendező, akit a szükség és a hiány késztetett, hogy pár szereplős, minimális technikát igénylő filmet készítsen. Így keletkezett az Ernelláék Farkaséknál című film, mely különleges utat járt be addig, míg a Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztiválon meg nem kapta a legjobb filmdíját. A film ugyanis nem más, mint egy színházi előadás filmes változata, mely előadás most szeptember elején a Sepsiszentgyörgyi Pulzárton is látható volt, egymás után két alkalommal.
Édesapa megszorította a kezemet!
Mi a jó Istennek szorította meg a kezét?
Mi történt?
Lehetett
a lakát a széklába. Ki? Albert?
Nem.
Mi a jó Istennek szorított meg a kezét?
Véresre veri a másik fejét a széklába.
És akkor meg kell nyomorítani?
Öltözd már mindenki.
Az Ernelláék Farkaséknál egy házas pár viszonyairól szól. Egymás iránt, a fiúk iránt, a család iránt, maguk iránt. Az amúgy is kaotikus légkörbe kopogtat be az éjszaka közepén a nővér, annak férje és lánya, akik egyből le is telepednek a vendégszobában meghatározhatatlan időre. Hogy mi sül ki ebből, könnyen sejthető. Tragikomikus kérdések sorozata. A vendéglátó házas párt a rendező és felesége, Hajdú Szabolcs és Török Íj és Orsolya alakítja. Török Íj és Orsolya amúgy nem csak felesége, hanem állandó alkotótársa is a rendezőnek. Csak úgy, mint a másik pár férfi tagja, Szabó Domokos, aki Orsolyával együtt Hajdú Szabolcs csak nem minden filmjében és színházi előadásában szerepelt. Kakukk tojás ebből a szempontból a sógornőt játszó Sárosdi Lilla, aki menet közben került a produkcióba, és akit a Krétakör társulatból már régóta ismerhetünk. Az előadás helyszínéül a Sepsiszentgyörgyi esketőház szolgál. Épp lezajlott az aznapi utolsó esküvő, a csapat végre bemehet az épületbe, hogy felméri a terepet és berendezzék a díszletet. Utána két előadás, majd egy közönség találkozó vár a színészekre. A maratoni menet előtt ültünk le beszélgetni az Ernellát játszó Sárosdi Lillával és a férjét, Albertet játszó Szabó Domokossal. Két éve mutattátok be az Ernelláék Farkaséknált. Tudod, hogy körülbelül hányszor játszhattátok?
Körülbelül olyan 70 körül szerintem.
És mennyire tudtok még mindig újat belevinni, vagy hogy ti ne unjátok meg?
Hát ebben ez a legnagyobb kihívás, viszont a legérdekesebb is, mert bármennyire régen is ismerjük egymást egyes emberekkel, nagyon apró, kicsi mozdulatonként végigmenve a darabon tudunk egymásra hatni. Tehát ilyen cizelláltabb a dolog, mint hogyha mondjuk egy olyan helyzetben lennénk, ami egy nagy színházi produkció. Nagyon érdekes. Tehát Szabolcs a múltkor odajött az előadás után, és mondta, hogy mi volt ez. Na micsoda? Hát ugye az egyik jelenetben mozgattam az ujjamat. Na mi? Hát az ominózus jelent, vagy felemeltem így a mutató ujjamat. Mondom, bocs, legközelebb majd nem fogok felemelni. Tehát ilyenek vannak. Ez úgyhogy fenn van tartva az érdeklődés rendesen.
És ilyenkor, amikor két előadást játszotok egymás után, gondolom nem ez az első, mint a mai. Ez mennyire megterhelő?
Nem jó szó, hogy megterhelő, hanem hogy iszonyú kimerítő, tehát szellemileg másodiknál nagyon toppon kell lenni, de múltkor Orsolyával beszéltük meg a többiekkel is, Lillával is, hogy nagyon jó kettőt játszani, mert egyrészt összetudod hasonlítani, egy nagyon jó játék, sokkal érzékenyebb tud adott esetben lenni a másik, de fordítva is lehet, hogy az első jobb, a második meg már energetikailag kimerítő, de ezeket nem lehet tudni, ezt az ember nagy örömmel várja, tehát ilyen szakmai dolgok ezek, hogy én ezért szeretem csinálni, hogy ilyen minimális is dolgok. Ez a kettőt nagyon érdekes, szakmai kihívás játszani. De energiát hogy osztott be, minden.
Lilla, te nem annyira rég kerültél bele az előadásba, tehát nem a kezdetettől vagy benne, tehát nyilván neked ez másféle élmény, te nem 70-szer játszottad.
Igen.
De 40-szer.
De 40-szer már talán játszottam, ugye? Igen. Hát volt azért nekem is olyan az életemben, amit mondjuk 200-szor játszottam, és körülbelül ilyen, hogy mondjam, ilyen érzékenységgel kellett jelen lenni, vagy ilyen ennyire emberszerűen, vagy hogy mondjam, nem ilyen kamuszínészetből végig kiabálni egy előadást, vagy szép beszélni, hanem hogy jelen lenni, tényleg valami jelen valóságot megidézni. Nekem ez nettó öröm elejétől a végéig. Tehát ahogy elkezdődik az előadás, addig, amíg véget ér, nekem ez a nettó öröm ezt játszani. Annyi volt a nehézség az elején, hogy annyira vicces az egész, tehát én valószínűleg örjöngve néztem volna ezt végig, ha látom színházba, hogy sajnos ki kellett mennem egy-két jelenetből, mert annyira röhögtem, hogy nem tudtam. Tehát én nézőként vettem részt egy-két jelenetbe, iszonyú büszkén, hogy úristen, én ebben benne vagyok, hát ez fantasztikus. De azért kimentem, hogy ne röhögjem szét, és akkor utána megszoktam. Tehát azért ez a fajta ösztönösség, ez még az elején azért befigyelt, hiába próbáltam ezt tudatosan egy kicsit, vagy egyre jobban fejleszteni, próbálom ezt a tudatosságot, de azért alapvetően nagyon röhögős vagyok, és nagyon ösztönös.
Én csak az időjárás, az rettenetes, szeles, nyírkos, és nem fűtlenek, föl kellett öltözni bent is, meg hát a skótok. Az elején nagyon barátságos, hogy aztán kimutatják a foguk felét. Egyébként, Albert, érdekli valami, azt nagyon jól megcsinálja, csak olyan hamar elveszti a lelkesedését, és belem a dolgok. Majd állítálom, hogy visszítves vele.
Te nem ismered Hajdú Szabijukat gyerekkorod óta, mint Doma. Már dolgoztál velük együtt, vagy ez volt az első?
Nem, volt egy, még a Krétakör ideje alatt, akkor a Krétakör vezetője, Schilling Árpád elhívta a Szabit, hogy tartson egy workshopot, amiből végül is lett egy kis tulajdonképpen produkció, vagy hát egy ilyen előadásszerűség, amit nem tudom, hogy mikor volt, tulajdonképpen 2002-2003 lehetett. Szóval tényleg nagyon rég, és akkor emlékszem Vásári Józsi, meg Szabira, de talán Domáik nem, mintha nem lettek volna ott, ugye nem voltatok ott. Szóval nekem ez az egy találkozásom volt Szabival.
És milyen volt beilleszkedni mondjuk 30 előadás után egy ilyen kívülről zárt közegnek tűnő csapatba?
Hát hogy mondjam, mivel belülről is zárt, tehát hogy mondjam, azért az tagadhatatlan, hogy ezt a krétakörbe is mindenki, mikor külsősként jött, ezt egyszerűen érzi az ember. Ez se nem pozitív, se nem negatív, ez egy jelenség. Egyszerűen akik 30 éve ismerik egymást, az egy annyira sajátos együttélés, egy annyira szoros, annyira egy bázison alapuló, egy energiakör az egész, hogy igenis kell alkalmazkodni, tehát azt nekem meg kell tenni, hogy kell alkalmazkodni, viszont azt nagyon éreztem, hogy nagyon könnyen befogadt, tehát hogy tényleg szeretettel vettek engem körül, vagy befogadtak, mert és hogy az elvárásnak megfelelően tudtam teljesíteni ezt a, vagy hozni ezt a beugrást, tehát hogy hamar és könnyen és jól vettem föl a ritmust, tehát hogy ez, szerintem ez jól működött.
Nem nagyon vannak barátaink. Csak itt ti vagytok úgy valahogy nekünk. Nem akarok ilyen hülyeségeket mondani, de nekem te vagy a legjobb barátom.
Én? A legjobb barátod?
Lehet, hogy te nem úgy gondolod, és neked nem én vagyok, de hát...
Ugye, Albert, hát... De, illetve hát... Ez egy rokonság, tehát... A rokonság az a legközelebbi dolog, szóval... Na most ne haragudj, de most akkor mi van?
Semmi. Csak mit szólnál hozzá, hogyha, hogy mondjam, hogyha Ernellával történne az, ami Eszterrel történt, mármint hogy a példa szerint, amit mondtam az előbb.
Mi történt valami Ernellával?
Még Domát kérdezném a próba folyamatról. Ha jól tudom, akkor ezt Hajdú Szabolcs írta, ezt a darabot, ugye? Nektek mennyire volt beleszólásotok?
Abszolút partnerként kezelt minket, nem is, hát nem is kezelhetett volna máshogy, mert a partnerei vagyunk. Nincs ez a hierarchikus dolog, hogy rendező és beosztott, vagy színpadszolga.
Vagy biodíszlet.
Biodíszlet, hanem tényleg komolyra, hogy alapvetően egymásból táplálkozunk. Az egy dolog, hogy a végén már ő írja meg, ugyanúgy mi is hozzuk az ötleteket, meg ugyanúgy mindenki beleszól, ugyanúgy. Tehát, ahogy Szabolcs szokta mondani, nem egy piramis rendszer van, hanem ő van középen, egy körben, és mi vagyunk körülötte. Tehát ez egy nagyon jól leképezi a viszonyt. Mert ugye piramis rendszer ugye nem lát maga alá, hogyha valami ilyesmiket szokott mondani Szabi, de ezt azért idéztem, azért idézem tőle, mert ez teljesen pontos. Tehát, ha érthető, amit mondok. És hát a próba folyamat az Ennek megfelelően úgy alakult, hogy bementünk. Nulla. Semmi. Tehát semmi. Az ő lakásukba kezdtük el, mert a adott színházba még akkor nem volt lehetőség bemenni, és így 3-4 próbát ott töltöttünk el. De mint ahogy minden normális színház, szerintem úgy kezdődnek a próbák, hogy az ember bemegy a színházba, és akkor elkezd beszélni. Na mi volt? Ú, gyerek, ezért hülye volt, megint ezért betört a fejét, nem tudom. És mentek ezek a sztorik. Ugyanúgy, hogy ú, hallottam, mi történt a... Én olvastam az Indexen, hogy mi tört. És akkor elkezdünk beszélgetni. Jó, menjünk be. Nem menjünk be, hanem ugyanabban a szobába ültünk. Elkezdtük próbálni, fényképeket készítettünk egymásra. Tehát teljesen ki kihez illik, ki kinek a pár, stb. Stb. És akkor eljutottunk egy bizonyos beszélgetési szinten. Akkor benn voltunk a próbateremben, akkor már elmentünk a lakásból, és Szabolcs azt vette észre, arra kezdett figyelni, hogy sokkal érdekesebb dolgok zajlanak kint a szünetben, mint ami bent történik. Igazából tréningeztünk, bemelegítettünk, akkor próbáljuk meg ezt a gyakorlatot, ezt a helyzetet, próbált valami felé terelni minket. Jó, szünet, kimentünk, figyelj, tudod, mi történt? De az történt, hogy ez... És akkor elkezdett zseniálisan rájönni arra, hogy ez kell, hát ez foglalkoztat minket, ez a gyerek kérdés, ami körülöttünk van. Van a darabban, most nem akarom elárulni közelebb, de például az első nap született meg ez az egyik beszélgetés, hogy elkezd csodálkozni az egyik testvér, a másik, hogy de jó kis csész ezt, szóval honnan vetted? Édesapától kaptuk. Ez belerakta, ez azért jó, mert abban a beszélgetésben, az eredetiben, ott semmifajta irítség, meg semmifajta mögöttes nem volt benne Erika részéről, hogy megkérdezte, csak így megtetszett neki. Itt ebben a darabban pedig át lehet fordítani egyfajta, hogy aha, édesapától kaptad. Uh-huh. Tehát nyilvánvaló, mert ezek egy millió ilyen dolog van benne, ami lehet, hogy megszületett az életben, de ezek annyira... egyszerű dolog, hogy át lehet fordítani bármivel.
És aztán az előadás változott valamennyire? Körülbelül 70 alkalom alatt?
Nem. Tehát a szöveg az le van téve. Tűpontosan minden levegővétel, roncsolás, rontott szövegek, hogy élőnek hasonló. Persze természetesen néha. Amikor forgattuk a filmet, akkor belekerült egy-két dolog a film, a darabból, meg a filmbe kikerült. Tehát cserélődtek egy-két szöveg, de minimális, hogy mit én nekem körülbelül egy vagy másfél mondatom, amit én beletettem így magamnak, és akkor Szabi megengedte, hogy benne maradjon, meg klappolt oda. De mondom, le van téve úgy, ahogy van, tehát nem változott. Ez a szöveget tekintve, egyébként a díszletet tekintve pedig változott, hogy tudjuk utaztatni, egyre puritánabb lett az egész. Rájöttünk, hogy teljesen felesleges ilyen külsőségekre hagyatkozni, mint hát ennek nem kell, hogy ilyen domináns legyen az esztétikája.
10 év múlva meg fog enni minket reggelire, szét fog szedni, ki fog nyírni. 5 éve ordít. Nem telt el olyan nap, hogy ne ordított volna. Ahogy kinyitja a szemét, az első, hogy filmet akar nézni. Ahogy beteszi a lábát az ajtón, az első, hogy filmet akar nézni, vagy hogy valaki mesét olvasson neki, vagy valaki szórakoztasson.
Hát ő egy ilyen rossz, egy ilyen semmire kellő, ugye ezt akar
mondani? Te engem fog szétszedni, nem téged. Meglátod, amikor jön haza részeg, azt kapcsolja be a tévét. 5 évesen ezt csinálja. Mitől változza meg, hogyha te azt sugarod neki, hogy ez így teljesen rendben van. Minden nap 11 után fekszik le. Szerinted ez normális? Nekünk gyerekkorunkban már 7 órakor ágyba kellett lenni. Nem azt mondom, hogy az én gyerekkorom lenne a minta, de azért mit tudom én.
Számomra a legmeghökkentőbb mondat, vagy egy ilyen kijelentés az előadásban, az volt, amikor a Hajdú Szabó, vagyis hát Farkas nevű szereplő, elmondja, hogy mennyire idegesíti a saját fia, és hogy valahogy így az jött le, lehet nem pont ezekkel a szavakkal, de hogy így nem tudja szeretni, vagy utálja, vagy ilyesmi. Több gyermekes szülőként szoktatok ilyet érezni?
Nekem azért nagyon-nagyon pontos ez az egész előadás, és őszinte, mert igenis az ember nagyon-nagyon bonyolultan érez attól kezdve, hogy szülő bármilyen nemű, tehát vagy az apa, vagy az anya részéről, ez egy rendkívül bonyolult. Én például, amikor a fiam született, az annyira sokkos volt számomra, annyira boldog voltam, hogy én beleszerettem a szülészorvosba és a fiamba, tehát én mindent akartam, csak a lányomat nem látni, és a férjemet. Érted? Tehát azért, és azért ez történik az emberrel, aztán ez tart egy hétig, és akkor utána lecseng, na de olyan hormonális, meg mindenféle lelki változások vannak, hogy mondom, én a fiammal akartam beruhanni az erdőbe, és akkor hogy én vele akarok élni, én csak ezt a fiút szeretem. Szóval azért, és igen, és ez minden családban van, ha ki mondjuk, hanem az egy találkozás ezzel is, hogy igen, idegesít. Nagyon sokszor idegesít a gyerekem, és ezeket meg kell értsük magunkba, és ezek minél inkább arra kell törekednünk, hogy ezeket a kurva tabukat ledöntsük. Tehát minden olyan, ami megbélyegzi az embert, hogy az anyának szeretni kell, nem kell szeretni semmit, az kell, hogy ismerd meg magad, és legyél magadhoz a lehető legőszintébb, és akkor tudsz fejlődni, és akkor leszel szabad ember, és akkor nem hat rád a manipuláció, ha te mered magadat megismerni.
Teljes mértékben látom támasztani Lilának a gondolatait. Igaz, hogy én nem vagyok anya.
Éppen, de te meg apa vagy.
Éppen ezért egy másik szemszögből próbálom megközelíteni, de ez vonatkozik az előadásra is, mert ezt a témát is feszegeti, hogy amikor az ember együtt él a csajával, vagy a feleségével, nem mindegy, hogy mit mondok, hogyha jön egy valaki másik, akkor az átbillen a mérleg. És akkor az apa háttérbe szorul, és ezt nagyon nehéz elfogadni. Ez boncolgatja egyébként az egyik részében a darab is. És jön a következő gyerek, még hátul. Jön a harmadik gyerek, még hátul. És én ott hátul vagyok, ott hátul a sorba, el kell fogadni. Nem úgy működnek az adott nővel, akit szeretsz még mindig, csak ezeket egyszerűen fel kell dolgozni, és ez az előadás is hozzásegített személy szerint engem. Meg aztán most nem akarok reklámot csinálni, csináltunk egy másik előadást, a Kálmán napot, az meg még durvábban érintett, mert az egy későbbi életszakaszról szól, és hát abban majdnem belerokkantam, mert annyira szembe kellett nézni magam, hogy megijedtem egy kicsit, de milyen még nem volt. Ez az előadás könnyebben készült annak ellenére, hogy milyen súlyos dolgokról van szó, mert ez magától jött. Azt meg kellett faragni, mint a szobrot. Tehát, hogy az is egy élő dolog volt, a fából ki kellett szedni az alakot. De mindegy, ez majd a következő interjú része lesz.
Tompítva, hagyj játszom a végig.
Ez ment óráról órára mindig. Hiszem el, hogy nem lehet két percre itt hagyni veled azt a gyereket.
Itt lehet hagyni, hogyha normális. De hogyha az az első mozdulat, hogy üdvözlésképpen fejbe bassza a másikat a széklából, nehogy már ezt is toleráljuk.
És akkor meg kell nyomorítani.
Megszületem a nem veszek egyetek. Mindenkinek igaza van.
Minek vagyunk mi még együtt?
Nem tudom.
Nagy nevektől nagy színházat várunk, a közönség már csak ilyen, és Hajdú Szabolcs többszörösen díjazott filmrendezőtől, és Töröki és Orsolya marosvásárhelyi származású színművésznőtől még nagyobbat várunk, valami nagyon-nagyon különlegeset. Erre föl semmi absztraktot nem kapunk, semmi nagy művészetet, művészkedést nem kapunk, hanem jó néhány jelenetet a hétköznapi, majdnem azt mondtam, hogy szaros kicsi életünkből. Honnan ez a bátorság, hogy azt, ha megmutatjuk az életünk néhány szeletét, a közönség magára ismer, mi is ezeket a köröket rójuk, akkor ez egy olyan színházi nyelv, ami ha nem is szakrális, de lévén, hogy a saját életünk, ettől nagyon-nagyon fogjuk szeretni.
Hát talán nem a bátorság, az talán inkább úgy fogalmaznék, hogy pont abból a frusztrációból indul, amit az előbb elmondtál. Tehát ez az elvárásnak, megfelelésnek a frusztrációjából. És most is, ahogy így mondtad, hogy a nagy nevek és a nagy ezért hirtelen összeszűkült a gyomrom, hogy úristen, mi lesz ebből. Mert hogy tényleg ezek a szavak, ezek ezt váltják ki az emberből. Hát, ha már említetted, ugye, hogy én marosvásárhelyi vagyok, és azért így az életemet végigkísérte ez, hogy anyukámat mindenki ismerte Marosvásárhelyen, és hogy mindig volt egy ilyen elvárás. és talán ez a sok elvárás az élet folyamán egyszer csak így, vagy így szép lassan inkább azt mondanám, oda vezet, hogy az ember ezekkel így leszámol, és azt mondja, hogy nem akarok ezeknek megfelelni, és talán pont egy ilyen attitűdből kezdtünk el ezzel a témával és előadással foglalkozni.
Az ember csak reménykedik benne, hogy minket eléggé érdekel a dolog, és megpróbálunk róla őszintén beszélni a lehető legegyszerűbb eszközökkel, akkor az más embereket is érdekelni fog. Erre nincs garancia, tehát előfordul az számtalanszor, hogy nagyon érdekli a szerzőjét a mű, de mást az égvilágon nem érdekel senki, tehát más nem érdekel. Itt mi erre azért tudatosan próbáltunk figyelni, hogy ezen az előadáson belül, vagy ezen a filmen belül, illetve a következő előadás, ami tulajdonképpen tekinthető az Ernelláig folytatásának, a Kálmán napon belül, olyan helyzeteket találjunk, ami nagyon sok embernek megvan az életében, vagy meg lehet az életében, egyszerű hétköznapi helyzetek, viszont tágítható az egyetemes felé. Tehát eléggé személyes ahhoz, hogy legyen róla elegendő információnk, hogy karaktereket tudjunk megjeleníteni, dialógusokat tudjak én megírni, helyzeteket tudjunk organikusan egymáshoz kapcsolni, de folyamatosan tudjon menni a végtelen felé, tehát az univerzális felé, tágítható legyen, ne csak mondjuk a mi saját kis szűk közegünkre legyen érvényes, ne csak a magyar középosztályra mondjuk, hanem esetenként szólítsa meg. Legyen benne a lehetőség, hogy megszólítja mondjuk a nem magyar nyelvű közönséget, az európai közönséget, vagy a tengeren túli közönséget. És végülis a film ezt a kanyart sikerrel vette. Az a tapasztalatunk, hogy olyan helyzeteket találtunk, és olyan formában tudtuk ezeket elmesélni, ami hát lényegében bármerre jártunk a világon, kapcsolódtak hozzá.
Nagyon gyorsan kapcsolódni tudnak hozzá az emberek, tehát hogy már talán az első mondatok után már a saját életével azonosítja a problémákat, és nem csak kívülről figyel egy sztorit, úgymond.
Laura, van itt egy zongora, nem próbálod ki?
Már láttam, nagyon szar.
Azért nem semmi lehet egy ekkora lakást kifűteni.
Az meg mennyi bőr.
Azt is édesapától kapták. Szanaszét kirándulgatják magukat.
Azért ez luxus.
Meddig fogunk itt maradni?
Nem nagyon vannak barátaim.
Nekünk ti vagytok a példa.
Meddig akarlak maradni?
Nem tudják.
Remek párbeszédek vannak, és nyilván eszébe jut az embernek, hogy vajon ilyen fantáziával van megáldva a forgatókönyvíró, vagy reménykedik, hogy ők maguk is ezeket a köröket megfutották a gyermeknevelés és a házasság hétköznapjainak, hát megoldhatatlan ügyei, problémái.
Igen, de tulajdonképpen arról van szó, hogy ezek a problémák nyilván minket is érintenek, viszont itt egy kicsit kitoljuk ezt egy picit a végletek fele, hogy mi van akkor, hogyha ezekben bizonyos esetekben elmegyünk egy kicsit tovább is. Tehát olyan mondatok hangzanak el, amik nem biztos, hogy velünk megtörténnek, de akár meg is történhetnek, és ezeket próbáljuk minél őszintébben magunkban is megkeresni ezeket a helyzeteknek, ezeket a kitágítását.
A művészet által ezek a hétköznapi jelenetek hogy rendeződnek színházzá? Miért érezzük azt, hogy mégis van valami fennköltség? A színházban érezzük magunkat, nem a szomszédnál.
Igen, ez egy nagyon kényes dolog, mert ha nincs meg benne a végülis a művészi, úgynevezett művészi szublimáció, tehát a tapasztalatoknak, a különböző benyomásoknak, ingereknek a egyfajta átszűrése a saját személyünkön, vagy én saját személyemen, mint szerző, akkor ez egy dilettáns dolog lesz. Tehát akkor ilyen való világot néz az ember, hogy az nem lesz ritmizálva, partalanok lesznek a dialógusok. Tehát ide mindenképpen kell egyfajta szakmai koncentráció, hogy ebből valami kisüljön.
Könnyen átcsúszhat, egy kabaréba érzem.
Így van, meg fegyelmezettség lesz szükség olyan színészek részéről. Tehát amikor elkezdtük ezt a történetet, vagy előadást megcsinálni, akkor nagyon sokat beszélgettünk a színészekkel, hogy egyáltalán milyen típusú jelenetek kerülhetnek ebbe bele, és milyen típusúak nem. Tehát eleve kizártunk olyan jeleneteket, amik az extremitások irányába mentek volna, vagy túlságosan vígjátékiak lettek volna. Tehát pont azt a olyan határmesdjén próbáltunk egyensúlyozni, amikor még valami vicces, és tud rajta az ember tulajdonképpen derűsen, vagy ironikus és derűsen tudja az egészet figyelni, de kellően mélyre is megy. egyszerre, egy időben, tehát egyszerre gondolkozni nagyban és kicsiben, egyszerre az összes nagyságrendben tulajdonképpen. Ez egyfajta cél. És amikor mondjuk a szövegek elkészültek, ennek is megvolt a maga folyamata, hogy az átbeszélt jelenetek, hogy milyen típusú jelenetekről van szó, az átbeszélt jelenetek után én hazamegyek, éjszaka vagy reggel megírom azt a bizonyos jelenetet, most másnap ki is próbáljuk, és egyből diagnosztizálja is a színészi gárda, hogy hol nem működik, vagy hol működik. És az vagy átíródik, vagy megmarad, vagy újat írok teljes mértékben. Ez így ment egyik jelenetről a másikra, tehát nem egyszerre íródott meg, hanem jelenetről jelenetre, és mindig át lett előtte beszélve, hogy mi lesz a következő. Tehát egyszerre íródott és próbálódott. Tehát tulajdonképpen mire elkészült a szövegkönyv, addigra már nagyjából a rendelkező próba is megvolt. Ezért nagyon organikus az egész. Nagyon organikusan kapcsolódnak egymásba a jelenetek. Olyan, mintha véletlenszerű lenne, pontosan emiatt, a természetesség miatt, de emögött van egy ilyen nagyon koncentrált, fegyelmezett metódus, ami nélkül ez nem működne, egyáltalán nem működne. Ezt keretezi, tehát ez határozza meg a kereteit az egésznek. Tehát ebben nincs például improvizáció egyáltalán, tehát színészi improvizáció, ebben nem, tehát improvizációból kinyert szövegek nincsenek, mert azok is hát sok esetben partalanná és öncélúvá szoktak válni az a megfigyelésen. És az a fennköltség, amiről beszéltél, az pontosan emiatt kerül be, hogy nagyon a mondatoknak hát meg van találva a pontos helye, hogy hol és mikor kell bizonyos mondatoknak elhangzani, bizonyos komoly, vagy nagy, vagy erős mondatoknak, ahhoz rengeteg jelentéktelen mondat is szükséges. Uh-huh. Tehát, és ez úgy van elhelyezve, hogy jelentéktelen mondatok közé ágyazva a lényegi. A lényegi.
Kimész?
Én nem azt mondtam, hogy 10 évig nem teszem be ebbe az országba a lábam, hanem pont azt mondtam, hogy 1 év múlva visszajövünk.
Nem ezt mondtad. Azt mondtad, hogy 10 évig nem teszed be az országba a lábadat. 100% tisztán emlékszem.
Színművészként nem nehéz, nem játszani egyáltalán, nem színészkedni, csak a civil feleséget, a civil anyát nem is eljátszani, hanem csak úgy adni.
A nagyon is eltér tulajdonképpen a hétköznapoktól az, amit itt, ahogyan működünk az előadásban. Pontosan azért, mert hogy mondjuk bennem meg kell lennie 100%-osan annak a helyzetnek, amit játszunk, viszont nem mutatok meg belőle, nem mutatom meg belőle azt a 100%-ot, csak lehet, hogy 70-et vagy 50-et. De ez csak akkor működik, hogyha megvan mögötte az a töltet, az a 100%. Most, tehát, hogy az érzelmi háttérnek sokkal telítettebbnek kell lenni, viszont kifele kevesebb mutatódik meg.
Megint egy nagyon kényes dolog, hogy hogy interpretálódik ez a szöveg. Láttuk ezt máshogy is előadva, románok által. Igazából ez egy felolvasó színház volt, de hát ugyanezek a szövegek nagyon-nagyon máshogy jelentek meg. Ők egy első körben, egy első körösen értelmezve kicsit ilyen hát elvitték a kabaré irányába. Hogy mondjam, a legelején itt is így kezdődött, tehát túl erősen voltak mondva a mondatok, vagy arrogánsan. Az intonáció az nagyon-nagyon fontos ebben, hogy milyen, hogy szólal meg, mi a hangnem, amiben mi ezt játszunk. És akkor derül ez ki igazából, mi már nekünk természetes, hogy megteremtettük a természetesség illúzióját. És amiről Vosolya beszél, az is tulajdonképpen az, hogy ő nagyon természetes, olyan, mint hogyha saját maga lenne, de hát ő ezt neki létre kell hoznia. Létre kell hozni neki. Ugyanúgy végig kell játszani a megírt szöveget, aminek megvan a maga dinamikája, és pontosan érezzük, hogy mikor van az, amikor nagyon elkapjuk, valamikor kicsit nem megy úgy. De amikor új szereplő lép be a képbe, tehát most többször előfordult az a, ugye 2 éve játsszuk ezt az előadást, és több szereplő lecserélődött az eredeti szereposztáshoz képest, akkor mindig mindent újra kell kezdeni velük. Velük újra kell kezdeni, és akkor látszik, hogy mekkora utat jártunk mi be ezzel, mert látjuk azt, hogy honnan indultunk, amikor bejön egy új szereplő, és őt oda kell hangolni valahogy, és az egy elég kemény munka. Hát nem kemény, ez nem kemény munka, ez egy jó játék, de hosszas és türelem kell hozzá. hosszas türelemjáték.
Igen, mert nincsenek benne nagy monológok, megtapsolós, nagy jelenetek. Kezdetben azt is hisszük, hogy biztos kifiguráznak, vagy ironizálnak, és hamarosan rájövünk, hogy nem ez a cél, itt egyáltalán nincs erről szó. Nem akarnak semmit ironikusan megmutatni, hanem mintha bekukucskálhatnánk, akár a magunk életébe is. Ettől válik olyan folytogatóan nevettetővé, miközben az a szorongató érzés is megjelenik, hogy hú, ez nálunk is ugyanígy történik, és hogy ebből van-e kiút.
Igen, de közben meg, tehát hogy a helyzet maga mondjuk, sokszor az van, hogy a helyzet maga abszurd, vagy vicces, vagy magadra ismersz benne, de csak azáltal születik meg ez az érzés, hogyha mi azt véresen komolyan vesszük abban a pillanatban. Tehát, hogyha mi kikandikálnánk a jelenet mögül, hogy ez egy vicces dolog, és azt próbálnánk érzékeltetni, akkor nem születne meg ez, amiről beszélsz.
Csak a kiútra, ez is egy fontos kérdés, hogy ez az előadás, vagy ezek az előadások, én most már kettőről beszélek, a Kálmán napról is, vagy a következő előadásunkról is, nem tesznek föl különösebben nagy kérdéseket, nem is cél az, hogy nagy kérdéseket tegyenek föl, legalábbis, hogy mi ne tegyünk föl direkten, didaktikusan kérdéseket, a nagy kérdőjelek ne legyenek benne. A kérdések azok fogalmazódjanak meg, de a közönségben, és ugyanígy a következtetések is, vagy az esetleges megoldások is, válaszok azokra a helyzetekre, amiket mi bemutatunk. De az, hogy kiút van-e, vagy nincs kiút, erre én mindig azt szoktam mondani, hogy a kiút az, amit látunk, tehát az, hogy megpróbáljuk megérteni, hogy mi történik velünk. Amikor, és ez egy állandó munka, tehát ez a kiút, vagy kiút, hát ugye úton vagyunk, tehát ez egy út, és ezen az úton semmi más nem történik, hogy akkor kezdjük egy picit jobban érezni magunkat, és azt érezni, hogy ezek a balasztok, amik sok esetben lehúznak, vagy depressziósá tesznek, akkor kezdenek el úgy elengedni, akkor kezdenek így leszakadni az emberről, amikor elkezdi megérteni és elfogadni, hogy mi történik vele. Ehhez én azt gondolom, nekünk is sok segítséget nyújt maga az ezzel való foglalkozást, tehát magának a darabnak a létrehozása, de szerintem a közönségnek is segítséget nyújthat, miközben ezt nézi. Tehát van egyfajta hasznossága, meg felszabadító hatása.
Meg hát az, hogy ezeket az embereket egy folyamatos változásban látod. Tehát, hogy nincsenek rosszak és jók, vagy gonosz szereplők és tiszta szereplők, hanem ezek folyamatosan váltakoznak attól függően, hogy éppen a helyzet hogyan alakul. Tehát, hogy mint ahogy az életben is, egyik pillanatban azt mondod valakinek, hogy mondjuk a férjednek, vagy a feleségednek, hogy el akarok válni, és 10 percre rá azért, mert valahogy ő megnyílik, és őszintén megnyilvánul, azt mondod neki, hogy szeretlek, és tisztellek, és becsülek, és talán ez is pont egy ilyen segítség, hogy az ember érezheti azt, hogy más is ugyanígy van ezzel.
És van, ahol úgy példamutatás, hogy halván azt az előadásban, hogy a férj elmondja, fölvállalja a problémáit is, beszámol, kiterít a feleségének, hogy ő úgy érzi, hogy őt nem tisztelik. Biztos vagyok benne, hogy sok férben megfogalmazódik, hogy hú, ezt otthon nem kéne valahogy tematizálja, mert végül is jó lett belőle, jó lett a vége.
Ez is egy érdekes dolog, hogy jó lett a vége, mert ez nagyon változó, hogy az emberek ezt hogyan élik meg az előadás vagy a film végén. Hallottuk már olyanról, aki mondjuk többször megnézte az előadást, meg a filmet is, és arra a következtetésre jutott, hogy el fog válni, és el is vált a férjétől vagy a feleségétől, miközben másokat meg megerősített abban a kapcsolatban, amiben vannak. Szóval ez nagyon változó attól függően, hogy éppen milyen spirálban van az ember, és hogyan hatnak rá ezek a probléma felvetések.
Én tudom, hogy mi a ti szemetekben csak ilyen kis senkik vagyunk, és lenéztek bennünket, mert mi nem vagyunk, amit tudom, hogy milyen nagy emberek, mint ti.
Hozzá már apádnak egy sört, légy szíves.
Milyen mosolyogsz?
Figyelj, csak nem látod azt a borítékot?
Igen, nincs meg.
Nincs.
Azért nekem ez 20 éven át, mióta színházat csinálok, nekem egy nagy kritika, pont a halkság. Tehát, hogy pont mi negatívum, hogy legyél hangosabb, de itt meg az indulatokra visszatérve, az én elég sokat ordítottam életemben színpadon, és ez tényleg nagyon, nekem az igazán egy érdekes és izgalmas folyamat volt, hogy például a lopás jelenetben, ami nekem mindig egy újra és újra, egy újra felfedezendő jelenet, hogy amiből nekem jönne az, hogy tényleg, hogy hogy lehet ez, hogy ti meggyanúsítotok, és hogy jönne az emberbe az indulat, egyébként is egy nagyon indulatos ember vagyok, és úgy ütnék, úgy állnék föl, és te normális vagy, hát tényleg, hogy ellopom a pénzedet, de hogy azt úgy mindig is egy örökös útkeresés, hogy én találjam meg ebbe azt a nőt, aki úgy oda megjegyzi a dolgokat, tehát hogy nem oda teszi ex katedra, hanem úgy olyan, mintha nem is fájna neki, de úgy. Szóval, hogy ez nekem mindig is egy nagyon izgalmas és újra felfedezendő játék, ez a boríték. Hogy ami az egészen végigvezethető egyébként, ami nagyon izgalmas, az állandóan a jelenléttel játszani, a jelen valósággal, a jelen pillanattal, de hogy ezt mégis tudatosan kreálod ezt a... Szóval nekem ott tényleg egy küzdelem van, hogy ne jöjjön ki egy az egybe az, ami bennem van, az az érzelem, hanem még hátrább kerüljön, de lássák. Tehát ez egy nagyon-nagyon izgalmas szakmai kihívás.
Én is hasonló, csak én úgy tudom ezt elmondani, hogy az a drámai töltet, amit nem ne látszódik, annak mondjuk azt nevezem 100%-nak, és az, ami meg kell, hogy legyen, és akkor ebből mondjuk látszódik 70%, vagy...
Igen.
És tudom, jól mondom, igen. Lilla?
Nagyon jól mondod, Orsolya, és ez abban még, ami hitelesíti ezt, tudod mi? Hogy itt bármelyik színésznek belenézek a fejébe, tehát amikor ez történik, vagy leginkább amikor Orsival csináljuk ezt a végét, és akkor hogy a színésznek, mondjuk szerintem nagy kérdés minden színésznek, hogy sírjon. És vannak olyan színészek meg, akiknek bele kell nézni a szemükbe, és egyszerűen szívedig megy a valami. De ezt nem tudom, hogy ki, hogy tudja. Ez a két nő ezt nagyon tudja, és nagyon jó velük játszani, mert az van, hogy nem kell itt hergelni, hogy anyám meghalt. Hát érted? Szóval én annyi előadás előtt gondoltam arra, hogy anyám meghalt, és kurva szarul meg minden. És akkor olyan jó, amikor nem, nincs ez a krenkő izé, hanem odaülsz, és akkor azon, hogy beszél hozzád ez az ember, és teljesen jelen idejű, és valami egyszerűen totál megérint abba, hogy ezt ő mondja. És így ez a két színésznő ezt velem teljes mértékben egy elér, és nem kell dolgozni, kurva jó. Nem kell ez a munkás színész, ez a... Érted? Mint egy ilyen majom, érted? A bazár előtt így felpuffolja magát, és akkor bemegy a jelenet, és akkor... És akkor ott megtörténik ez a nagy kamu. Tehát, hogy jelen időben megy a... Igen, hogy alám rakják a izét, és én learatom a babért.
Kedves királyok és királynők, az előadás rövidesen elkezdődik.
Hogy írja az ember ezeket a dolgokat, nem tudom, de hogy így, itt az van, hogy most eszembe jutott, hogy van egy olyan játék, amit a gyerekek játszanak otthon, hogyha így leütsz valamit, akkor az egy másik oldalon hogy kijön, és akkor minél gyorsabbnak kell lenni, hogy tehát ez a ripkó faktor, tehát, hogy mindig a ripacs elő akar jönni a másik oldalon, és akkor azt így le kell így csapni, hogy és egyre gyorsabban, mert egyre jobban, tehát, hogy és ebbe sokkal nehezebb, mert ez ilyen visszafogottság gosabb darab, mint ami a többi.
Ez vagy a furcsa mozgásodat.
Igen, de ez a következő lett volna, amire kitérek, tehát, hogy most megelőzted a gondolatmenetet. Tehát, hogy vagy olyan, mint amikor árvízon, és a buzgárok így jönnek föl, és akkor, vagy a tűzoltóknak így el kell itt csapni, vagy nem tudom. Ez jó volt, nem?
Csak annyit tennék hozzá, hogy ez a két embert, hogy visszafogottságról beszélünk, tehát, hogy mi a az életben, és milyen a színpadon. Tehát, hogy mind a két ember, tehát a Lilla is, és a Doma is, ez a házas pár, de kettő rend, az valós életben indulatos emberekről van szó. Tehát rendkívüli módon indulatos emberekről van szó. Ami azért érdekes, mert ahogy ebben ők visszatartják azt az energiát, meg azt a attól lesz az egésznek feszültsége. Tehát... Domát azt a legtöbb, most éppen erről is beszéltünk a mikrobuszban, hogy így elkezdtünk gondolkozni. Most az utóbbi, nem tudom, egy évben olyan filmekben játszottál, hogy folyamatosan valakit megerőszakoltál,
megölted, lebaltáztad, gyilkos, ordít, börtönőr, és a többi. Érted? De, és az életben is időnként azért megjelenik ez Dumába. Meg tudjuk azt, hogy Lillában is. Igen, néha. Amikor elkezdtünk ezen dolgozni, ezen a szövegeken, nekem az volt az érzésem, hogyha vissza vannak ezek tartva, akkor sokkal erősebb lesz, és nem is az, hogy félretés ne essék, ez nem egy stílus, vagy egy stílus akar lenni, hanem az volt az érzésem, hogy ezek a szövegek akkor lesznek igazán élesek, hogyha nincs mögötte arrogancia. Nincs mögötte arrogancia. Sajnos a színészek nagy része talán bizonytalanságból, talán eszközdeficitből folyamatosan az arroganciához és az agresszióhoz nyúl. Indulatokhoz nyúl, mert nem talál mást. És akkor érzi azt, hogy valami megtörténik, hogyha elkezd ordítani, vagy hogyha elkezd olyan nagyon arrogáns lenni, és akkor élesedik ki egy helyzet. Nem, ettől csak egysíkúvá válik, vagy klisé lesz valószínűleg. Most itt én az volt az érzésem, hogy ezek a szövegek, amik néha nagyon cinikusak, néha tulajdonképpen bújtatottan agresszívek is, akkor lesznek igazán hatásosak, más szó nem igazán jó erre, tehát akkor fog táptalajra találni a közönségben, hogyha szeretetből indul. Ez furcsán hangzik, de ezt mindig így próbáltam tudatosítani az elejétől kezdve, hogy valahol, valamilyen formában a szövegek, a mondatokat, meg a helyzeteket lengek körül a szeretet fogalma. Kicsit ez így kicsesen hangzik, de nem, megint nincs rá más szó. Tehát a szeretetet az úgy is el lehet képzelni, hogy úgy lengik körül a szeretet fogalma, hogy szeretetet igényel a másik, tehát az egyik a másiktól. És mondjuk abban a pillanatban, hogy ezt megkapja, vagy kicsikarja, onnantól kezdve a konfliktusok éle is és tompul. Hogy mindig minden erről szól, alapvetően a hétköznapi érintkezésben is. Ha megkapod ezt, akkor onnantól kezdve még a legnagyobb ellenségedet is egy adott ponton elkezded úgy megérteni, és aztán lehet, hogy meg is szereted. Hogyha tőle valamiféle szeretett impulzus érkezik. Annyira egyszerűen működik szerintem az emberi természet.
Kimész?
Én nem azt mondtam, hogy 10 évig nem teszem be ebbe az országba a lábam, hanem pont azt mondtam, hogy 1 év múlva visszajövünk.
Nem ezt mondtad, azt mondtad, hogy 10 évig nem teszed be az országba a lábadat. 100% tisztán emlékszem.
Hogy ennek a filmnek a bemutatója végül is úgy lett Magyarországon, hogy a Károly-Vivaldi bemutató után mi úgy döntöttünk, hogy nem fogjuk ilyen nagy hadszacáréval az Uránia filmszínházban bemutatni, hanem bemutatjuk a saját lakásunkba. Mert ez illik jobban a filmhez. Persze ezt mindenki ilyen szkeptikusan fogadta, a forgalmazótól kezdve minden, de megcsináltuk. Nagyon nagy média visszhangja lett, tényleg, váratlanul óriási média visszhangja lett, és meghirdettük azt, hogy oké, most nem csak nálunk lett, ezt megnézem, meg lehet nézni, ha jelentkeznek, és megfelelnek néhány feltételnek, akkor bárhol, bármilyen lakásban, lakásokban. Ezt meghirdettük. Óriási, nagy, tehát olyan tömegben jelentkeztek az emberek, hogy kezelhetetlenné vált. Tehát olyan igény volt az emberekben erre, hogy saját baráti körben, saját családi körben, vagy az volt, a feltétel a következő volt. Legyen egy vászon, vagy egy fehér fal felület, tehát hogy ne tévén nézzék, hanem legyen meg a mozis élmény, hangulat, projektorról, és minimum 20 ember, 20 vagy 30 ember, nem emlékszem, 20 ember, minimum 20 ember. Ez garantálnia kellett a házigazdának, aki ezt igényli. Tehát ebbe az volt a cser, hogy akkor ők szervezik a közönséget. Több mint 100 alkalommal voltunk ott mi jelen, személyesen. Ebbe csak az az érdekes, hogy mi csináltuk a filmeinket éveken keresztül, viszonylag szép sikerrel, tudtuk, hogy van ezeknek a filmeknek közönsége, megnézik Magyarországon elég sokan. Tehát, hogy kik ezek az emberek, akik ezeket a filmeket nézik, nekem fogalmam nem volt róla. Néha egy-egy ember megszólít, vagy és elmondja, vagy találkozol egy ilyen filmklubba, de nem tudod belőni. Statisztikák állnak rendelkezésre, hogy a 20 és 30 közötti korosztály jár legtöbbet moziba, aztán már nem annyira járnak, mert jön a gyerek, és És ilyenek. De most az volt, hogy először az életünkben megtörténik az, hogy a közönség egyszer csak megjelenik a mi lakásunkban, mert hogy ott voltak a vetítések, és mi is megjelenünk a közönség lakásában 100-szor. Tehát a csillaghegyi családi házon keresztül, a belvárosi, tudom, harmadik emeleti lakásunk keresztül, mindenfelé, mindenfelé. És nagyon-nagyon izgalmas volt. Tehát voltak, akik nőklub, közjegyzők, baráti körre, tehát családterapeuták, és volt úgy, hogy mi voltunk a születésnapi Petés, az volt az első, igen, hogy azt találtak, igen. Szóval, hogy elkezdtünk valamiféle nagyon közeli vagy intenzív kapcsolatba kerülni a közönséggel, aminek az volt a nagy tanulsága, hogy én abban az időszakban, pont amiről Orsai beszélt, hogy nem voltunk jó paszban, tényleg nem voltunk jó paszban, akkor már egyszer elhagytuk Magyarországot, vissza kellett jönni családi okok miatt, amire visszajöttünk, az még borzasztó volt, két legközelebbi barátunk akkor meghalt, öngyilkosok lettek, aztán még egy harmadik is ráadásul. Tehát igazából, és betegségek, szóval amikor azt látod, hogy valahogy szórakozik velünk a sors. Ugye ez volt egy-két évvel ezelőtt, és amikor ezt megcsináltuk mi a lakásvetítésekkel, egyszer csak így kinyílt egy ilyen másik Magyarország, ahol egy csomó értelmes és érzékeny ember van, egy csomó, hát nagyon-nagyon hasonló problémákkal, és hát világossá vált, hogy ugyanazokon az ösvényeken járunk. Hát a csendes és visszafogott kisebbség, vagy nem tudom mennyire kisebbség, ezt nem lehet belőni, de hát hogy vannak ott értelmesen, mert tulajdonképpen igazából az győző, hogy van kinek, és van miért, és hogy igény is óriási van rá.
Bruno, mit csináltál?
Képmutató kis sümlégeci.
Te hülye vagy?
Nagyon megszidott, édesapa.
Bruno!
Nagyon rossz érzésem van.
Az előadás címe...
Meddig fognak ezek itt maradni?
De hadd kérdezzem meg, hogy esett a nőnek, amikor azt mondta a férj, hogy olyan szépen öregedsz. És mondtuk, júj, tényleg, de szép kifejezés, de miért, neked hogy esne, ha azt mondanám, hogy szépen öregedsz? És ezen egy fél órát beszélgettünk, hogy ezt miért nem mondtam el én neki soha, hogy bár nem hazudhatjuk szembe magunkat, látjuk, hogy öregedünk, de tényleg szépen öregedsz. Ilyenként hálás az előadás, hogy az ember elkezd az életével kicsit foglalkozni, netán beszélgetni róla.
Hát ez is pont egy olyan mondat, ami nagyon megosztja az embereket, mármint például úgy is, hogy mondjuk nézik a filmet vagy az előadást, és akkor utána oda jön valaki, és azt mondja, hogy nem értem, hogy miért röhögtek ezen az emberek, ezen a mondaton, mert hogy ez annyira szép. De mások meg talán tényleg nevetnek rajta, de azért, mert talán pont mert szép. Vagy, szóval, hogy ez hát is egy olyan...
Van, aki cinikusnak érzi ezt a mondatot, van, aki kifejezetten szemétnek érzi, van, aki azt gondolja, hogy ez egy nagyon szép mondat, igen, szerelmi vallomás tulajdonképpen. Ez attól függ, hogy éppen ki milyen egyébként, és ki milyen aspektusból figyeli az egészet. Tulajdonképpen ez a történet, karakterek, a jelenetek, és a jeleneteken belül a mondatok, azok, mert hogy én amikor írtam, akkor kétfajta... Csináltam előtte ilyen stílusgyakorlatokat. Nem egyből ebben a stílusban kezdtem el írni ezt a történetet, hanem volt verses forma, volt különböző szerzők stílusában megírt forma, drámaszerző stílusában megírt forma, de csak tesztek voltak ezek, stílusgyakorlatok. Nézzem, hogy mi áll jól ennek a témának. És a végén valahol ott a Brecht után csináltam egy ilyen Beckett stílusgyakorlatot, és a Beckett stílusgyakorlat után jött a nagyon hétköznapi szöveg, és a kettő között maradt meg valahol ez a nyelvezet. Tehát a Beckettből fordult át ebbe, amiben most van, és azért van az, hogy tele van ilyen nyitott mondattal. Tehát tele van olyan mondattal, amik sokféleképpen értelmezhető. Nyitva van hagyva, hogy ki mi ebben a történetben. Tehát nem tudjuk, azt, hogy mi a foglalkozása az embereknek. Ezek csak utalások vannak, de ugyanúgy, mint hogy a Beckett szereplőinél, nem tudod a foglalkozásokat, ezek ilyen arhetipusok tulajdonképpen, arhetipusokról van szó. Hát nekem megvolt a magam kis fundamentuma, hogy ez a négy arhetipus, ez kicsoda, tehát erre lett ráépítve, hogy a egészen klasszikus, tehát a Arlecchino és a Fehér Bohóc, a két férfi szereplő és a két női szereplő, és a két, az egyik, aki megszédül, úgymond, tehát a kurva, vagy aki megcsalja a férjét, ugye, a másik pedig, aki pedig otthon van, és a családdal a legfontosabb. Tehát erre a négy alaptípusra lett ez ráhelyezve, ez a történet, és emiatt, hogy arhetipusokra van téve, az, hogy nyitott mondatok vannak, ez az, ami tulajdonképpen nagyon sok értelmezési lehetőséget nyújt, és ettől van az, hogy sokan sokféleképpen tudják így olvasni, és ezek a mondatok tök mást kezdenek el jelenteni adott esetben. Ül egymás mellett két, még egy páron belül is lehet, hogy egymás mellett ül két ember, és egészen máshogy olvassa azt a történetet.
Jön egy ilyen kis 20 éves apakomplexusos kis virgács, és kész.
Na, ugye, hogy megnőtt Laura.
Farkosnak most csak ennyi kell.
Nem azért mondom tényleg, mert mi szívesen látunk.
Miért csak... nem mondtátok, hogy a terhetekre vagyunk?
Mondom, hogy nem azért mondtam, csak nem kell nekünk ilyen színvonaltan helyzetünkbe részt venni.
Mert a nővérem.
Az NLA-ék gorcsú alá vesz egy bizonyos témakört. Nagyon fókuszban van ugye a gyermeknevelés. Tehát ebből nyílik ki minden. A gyereknevelés fölötti vitákból nyílik ki minden tulajdonképpen. És a Kálmán nap az egy másik, ugyanígy két pár van középpontban, egy másik témakör, az pedig a szexualitás témaköre, ami az NLA-ikból lényegében hiányzik. Szinte érintés sincs az NLA-ikban, egy érintés van a végén. Egy pofon van és egy ölelés. Na, erre van az előadás így pillérként felfüggesztve. Tehát a két előadás így egymásra mutat tulajdonképpen, tehát ami az egyikben csak így említés szintjében van meg, a másikban kifejtődik és vissza. És úgy érzem, hogy szükség lesz még egy harmadikra, ami pedig a társadalomban való részvételt fogja körüljárni. Most ezen gondolkozom. Tehát ugyanígy a párkapcsolatok és a társadalom. A társadalomban való, a közéletben, a munka, és ez hogy hat vissza a családra, és a párkapcsolatra.
Tompíts le, kérlek!
Nem van tompítva, hagyj játszom a végig.
Ez ment óráról órára, mindig tűzöm el, hogy nem lehet két percre itt hagyni veled azt a gyereket.
Itt lehet hagyni, hogyha normális, de hogyha az az első mozdulat, hogy üdvözlésképpen fejbe bassza a másikat a széklából, nehogy már ezt is toleráljuk.
És akkor nekem nyomorítani?
Veszek egyetek, mindenkinek igaza van.
Minek vagyunk mi még együtt?
Nem tudom.